Ponton Isten azt mondja, hogy odaadtad a pénzedet nekem, és én majd használom. És én néha nem tudom rajta tartani a kezemet. Ez nehéz dolog. Tehát ez nehéz dolog, hogy Isten zsebre gyűri a pénzedet. Most kicsit élesen fogalmazok direkt, és aztán nem mondja meg neked, hogy mit csinált vele. Ez nehéz? Hogy? Ez nehéz, ugye? Eleinte nehéz. De aztán, ahogy hitben járunk az életünkben, és egy csomó dolog az saját sztorinkban is úgy van, hogy fogalmam nincs róla, de aztán jól sült el, mert Isten kézben tartotta, akkor elkezdek a pénzzel is így bízni Istenben. És most persze az előbb élesen fogalmaztam, a sáfárság elején ugye tanultuk, hogy mi a helyzet minden vagyonunkkal, minden javunkkal, a pénzünkkel és mindennel. Úgyhogy az a gondolat, hogy hely, mi közöd a pénzemhez, az ördög ügyvédjét játszottam, de ott a régi bűnös természetben ott van ez a gondolat. És még azt sem akarom mondani, hogy mi ezt már mind ki kellett, hogy nőjük. De azt gondolom, hogy mint a becsületességgel is, hogy a vágy a szívemben az, hogy kinőjem. Tehát én szeretnék egy bizalommal élő, igaz hívő ember lenni, akinek nem csak a szíve van nyitva, de az eszközei, a lehetőségei is arra, hogy Isten valami jóra használja. Létrejött egy ilyen kis közösség, egy kis csoport, akiket Pásztor Kende úgy nevezett el, hogy sáfárok. És elvileg az a nagy megtiszteltetés ért minket, hogy a gyülekezet gyakorlati életébe betekintést nyerünk, és Pásztor Kende arra számít, hogy nagyon gyakorlatias tanáccsal segítjük a gyülekezet munkáját minden oldalról. És persze nem testi gyakorlatiasságra számít, hanem szellemi gyakorlatiasságra. De ott is ez merült fel, hogy nekünk vállalkozóknak sokszor ott van a szívünkben a vágy arra, hogy adjunk. Ugye mi napi 18 órát dolgozunk sokszor. Jó, rendben. Reméljük azért nem. És lehet, hogy nem mindig van időnk úgy szolgálni, mint ahogy a gyülekezet egy másik tagja megteheti. Tehát lehet, hogy nem vezetsz Biblia tanulmányt, lehet, hogy nem jársz hetente kétszer evangelizálni, lehet, hogy nem veszel részt vidéki szolgálatban, mit tudom én. És lehet az az érzésed, hogy hát engem a munkám, a vállalkozásom annyira leköt, hogy rajta veszítek, ugye? Tehát, hogy az Isten országát nem tudom úgy szolgálni, ahogy szeretném. És itt két gondolat. Az egyik, hogy minden, amit te hitben csinálsz, az örök dolog. Ha te hitben építed a vállalkozásodat, az olyan, mint ha hitben mész egy vidéki szolgálatot tartani, vagy vezetni, vagy csak részt veszel. Nincs különbség. A szellemiségben nincs szellemibbség és kevésbé szellemiség, hanem egy valóságban élünk, egy hittel élünk, és az magába ölel mindent. De a másik az az, hogy azért mégis szeretnénk tevőlegesen is részt venni. És a legegyszerűbb módja nekünk sokszor az, hogy adunk. Hogy van egy elkötelezettség bennünk arra, hogy a pénzünkkel segítsük Isten munkáját. És olyan szélsőséges történeteket is ismerünk, ahol egy vállalkozó azt tudja mondani, hogy az én vállalkozásomnak az a célja, hogy pénzt hozzon be Isten országába. Tehát azt hiszem, itt a gyülekezetünkben is van olyan ember, aki azt mondta, hogy Uram, nekem ennyi pénzre van szükségem ahhoz, hogy megéljek belőle, és amit e fölött adsz, azt én mind odaadom. És tudod, nem nagy lelkűségből, vagy mit tudom, hősiességből, senki nem ismeri, én is csak most hallottam nemrég, hogy ez így nincs nagy dobra verve. De ő Isten előtt így áll, és Isten megáldja a vállalkozását. Többszörösen. Értem, nem kis számot mondott, hogy mennyire van szüksége, természetes, miért ne, de Isten a többszörösét adja, és ő szolgál vele. És mi is sokszor így gondolkozunk, hogy Uram, lehet, hogy ebben nőnöm kéne, lehet, hogy még ebben éretlen vagyok, de ott van a vágy bennem, hogy az én életem is ne csak, ugye, tehát a napi 12 órám, 8 órám, 6 órám, amennyit dolgozom, az is egyenesen a te munkádat szolgálja. Hogyan? Taníts erre! És az egyik dolog, ami segít, és amit tanácsoltunk Pásztor Kendének, hogyha látunk konkrét célokat, amihez tudunk viszonyulni. Mondjuk én emlékszem rá, hogy 2 évvel ezelőtt, vagy mikor Kambodzsában voltak emberek. Emlékeztek rá, amikor elment egy missziós csapat Kambodzsába? Azt hiszem Kambodzsa volt. Ugye? És valami hihetetlen sikere volt. 40 ember gyűlt köréjük pár nap alatt, és ott voltak a fotók, és aranyos, mosolygós, éhes emberek tömege, egy rendes kis gyülekezet alapult egy hét alatt. Nem tudom, hogy csinálták. És nem akarták elengedni őket. És láttam ezeket a fotókat, és azóta nem felejtettem el. Még egy ganyit nem adtam rá, tehát félreértés ne essék. De ott van egy látás a szívemben. Ott van egy vágy, hogy Uram, hogy lehet, hogy én szívesen részt vennék mondjuk ennek a szolgálatnak a támogatásában. Egy konkrét cél. És azt tudni, hogy 150 ezer forintból havonta mondjuk a volt Szovjetunió területén egy 3 fős missziós csapat főállásban tud szolgálni. És van egy ilyen cél, és nincs semmilyen kényszer, nincs semmi, csak hát, ha ott van a szívünkben egy vágya arra, hogy részt vegyünk ilyenekben, és adjunk Isten munkájára. És ebben azt gondolom, hogy sokat segít az, amit te mondtál, hogy legyen egy konkrét cél, amihez lehet viszonyulni. Nem tudom, miért mondtam ezt most, talán csak azért, hogy elmondjam. Steve Taylort ismeritek, ugye? Ő azért kezdte el a vállalkozását, hogy Pastor Stevens támogassa, hogy fizetést adjon neki, hogy Pastor Stevensnek ne kelljen a gyülekezettől pénzt kérnie, vagy elfogadnia, illetve hogy ne kelljen dolgoznia, hanem hogy főállásban szolgálhasson. És ha jól tudom, ő finanszírozza a rádiót, ami egy nagy projekt, és nem tudom, heti hány ezer dollárt emészt föl, és tehát egy csomó pénzt az ő vállalkozása hoz be Isten munkájára. És dollármilliós vállalkozása van. Azt hiszem 17 millió dollár volt a tavalyi forgalma, és a cél az 50 millió dollár, és keményen dolgozik érte. És nem él rosszul, tehát nem éhezik, és szép háza van, szép kocsival jár, de az ő élete arról szól, hogy én Istenért vagyok vállalkozó. És ez egy jó gondolat, nem? Tehát, hogy azt gondolom, hogy amikor az üzletünkről, a munkánkról, az erőforrásainkról gondolkozunk, nem gondolkozhatunk róla úgy, mintha milyen elszigetelt kis lények lennénk, akik csak a saját levesüket kevergetik, hanem mi Isten gyermekei vagyunk, nincs mese. És az időnk, az energiánk, a kapacitásunk Istené. És miért ne mondhatnám azt, hogy Uram, áldj meg, és használd, amit adtál nekünk. És miért ne lehetnék hűséges? Nagyon szépen köszönjük. Szia, Laci! Miért ne lehetnék hűséges ezen a szinten is? Akár kevesen van, azzal a picivel, ami már most megvan, vagy esetleg egy olyan elkötelezettséggel, hogy ha majd több lesz, Uram, akkor a többből is ugyanúgy hűséges leszek, mint ahogy hűséges voltam a kevésen. A kevésből. Igaz? Becsületesség. Még mindig itt tartunk. Hányan reméltétek, hogy ezen a héten már nem ez lesz a téma? Bezzeg, még mindig ez a téma. Következő kérdés az, hogy hazudhat-e egy becsületes ember? És meg kell mondjam, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. és ezt egy picit már érintettük is. Ugye mi a helyzet akkor, amikor egy zsidó családot rejtegetsz a pincétben, és az SS éppen kopogtat az ajtón, és kérdezi, hogy van-e valaki a házban rajtatuk kívül. Mi a helyzet Ráhábbal, aki ugye elrejtette a kémeket. És a becsületesség, azt hiszem, hogy nem lehet, erről olyan sokat beszéltünk, az Isten szívétől független kategória. A becsületesség nem szabályok betartását jelenti, hanem Isten szívének a követését. A becsületesség az a legvégső szabály, a szeretet szabályának a szeretete, a mély tiszteletben tartása. És tudjuk, hogy a törvény összhangban van Isten szívével. Nincs itt egy ellentmondás. De, hogyha leragadunk a törvény betűjénél, és a törvény betűje szerint szolgálunk, és nem a törvény szelleme szerint, akkor bizony Ráhábnak nem lett volna szabad megmenteni a kémeket. Akkor bizony, amikor jön az SS, akkor én azt mondom, hogy ott vannak lenne a pincében, és azt mondom, hogy milyen ostoba törvénye van Istennek, de hát én betartottam. És azt hiszem, hogy Isten nem így csinálja. Ő egy magasabb szinten vezet minket, mint az a szint, ahol megvan adva a szabály, és ha a fene fenét eszik, te akkor is tartod magad a szabályhoz. Van egy élő kapcsolat közted és Isten között, ahol ő pillanatról pillanatra vezet téged, és miközben te törekszel a becsületességre, törekszel arra, hogy a már világossá vált szabályhoz tartsd magad, ő megadja neked a pontos vezetést, hogy oké, rendben, mit jelent ennek a szabálynak az alkalmazása, mit jelent az igaz becsületesség most. És azt gondolom, hogy ezt a játékot játszotta a farizeusokkal végig, amikor szombaton gyógyított, ugye? Ezt a játékot játszotta, szabad-e szombaton jót tenni? A szombat van az emberért, vagy az ember a szombatért? A szeretet van önmagáért, vagy a szeretet van az emberért, és Istenért? Vajon előbb volt-e a szeretet, és csak utána Isten? Ugye, mert a szeretet a végső törvény, minden származtatott törvény, a 10 parancsolat és a mózesi törvény, mind a szeretetnek a kifejeződése. De melyik volt előbb? És tudjuk 1 János 1-ből, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Jánosból, 1 Jánosból tudjuk, hogy Isten szeretet, de alapvetően Isten van, és Istent írja le a szeretet, és Isten elválaszthatatlan a szeretetétől, de Isten az, aki van, és ő az, aki felülbírálhat mindent, és ő az, aki a pontos definíciót adja. Ő a törvény, ő a szabály, és ő meg akarja tartani azt a szabadságot, hogy vezethessen minket az általunk értelmezett törvénytől függetlenül is. Ugye, Dávid megette a szent kenyereket, holott meg volt írva, hogy azt nem lehet megenni. És itt nem arról van szó, hogy Isten önmagának mond ellent, hanem a mi értelmezésünknek mond ellent, a mi megértésünknek mond ellent. Isten egy magasabb szintről látja a valóságot. És oké, akkor ebben te hogyan hozol döntést? Hát így. 1 Korintus 10:13. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok viselni. Úgyhogy ez az ígéret, hogy ha egy nehéz helyzetbe kerülsz, ami akár kísértésnek is mondható, akkor ő ki fog onnan szabadítani. És ezt mondta a tanítványainak, hogy ne féljetek, hogy mit mondjatok, amikor a hatalmasságok elé kerültök, mert a ti mennyei atyátok majd megadja nektek, hogy mit kell mondani. És tényleg lehet egy ilyen hozzáállásod, hogy Uram, tudom, hogy mi a kijelentett akaratod. És tudom, hogy a törvény az eredetinek csak az árnyéka. Tehát elmond belőle egy csomó mindent, de csak töredék információ. A körvonalát látom a te akaratodnak. Ahhoz, amit látok, tartom magam. De nem tőled függetlenül, hanem rád nézve, és azt mondva gyakorlatilag, hogy magyarázd el újra. Mondd el, hogy ez mit jelent most a gyakorlatban. Azt mondtad, ne hazudjak. De azt is mondtad, hogy aki elfordul attól, akit a vesztőhelyre hurcolnak, nem tudom, hogy mondja példabeszédek, az... most nem fogom megkeresni. Hogy ne fordulj el attól, akit a vesztőhelyre hurcolnak. Ne fordulj el. Hogy segíts fele barátodon, ugye? Légy irgalmas. És ne hazudjak. És a kettő most ellentmond. Uram, mit tegyek? És van egy felsőbb szabály. Ő maga az, ő vezetése. És... és az rendben lesz. Az rendben lesz. Jó, még mindig a környezeti tanulmánynál tartunk. A következő a társadalmi és kulturális hatások. És a bírák idejében mindenki azt tette, amit jónak lát. Mindenki a saját feje után ment. És a világnak a célja ez, hogy mindenki a saját törvénye szerint éljen. Relativitásban, önigazságban. Senki nem mondja meg, hogy mi a helyes és mi a helytelen, majd én megmondom. És ez az általános elvárás, ez az általánosan helyesnek ítélt. Normális, hogy a magad feje után mész. És igazából a társadalmi törvény, a büntető törvény, és csak egy olyan, ami... Tehát hülye vagy, ha elkapnak. De ha nem, akkor hős. Nem? Nem ezt tanítják a filmek? Tudod, a filmeknek a főhősei kik? Bűnözők. Tolvajok, rablók és gyilkosok. Tolvajok, rablók és gyilkosok és csalók a mintaképeink. Észrevettétek? Nem? Mellesleg... Értem, tehát, hogy a hős többnyire az, aki rosszul kezdi, a történet folyamán egy jellemfejlődésen megy keresztül, és előrelép az életében. Csak többnyire azok a minták, amiket elénk tesznek, nem mennek végig semmiféle jellemfejlődésen. De igen, tehát ha én írnék egy könyvet, és nekem hőst kéne választanom, valószínűleg én is egy bűnös embert választanék hősként. De vezetném valahova, de tanítanék valamit ezen keresztül. Mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a világ elfogadottá tette a becstelenséget. A hősiesség egyenlő a becstelenséggel. Lehet, hogy túlzok egy picit, de e felé haladunk. Ha nem vagy becstelen, akkor nem vagy mai gyerek. Akkor nem vagy életre való. Akkor nem vagy dörzsölt. Akkor mamlasz vagy. Ez egy kulturális hatás. Ebben mi is benne vagyunk. Tehát ne viccelj, amikor csak azért, hogy becsületes legyél, elveszítesz több százezer forintot, akkor azt mondják, hogy hülye vagy. Nem? Sőt, még lehet, hogy te is azt mondod, hogy hülye vagyok. És a másik jellemzője ugye a társadalmunknak a pénznek a szerelme. Ugye, ahol azt mondja az ige, hogy minden bajnak a gyökere a pénz szerelme. És tudjuk, hogy mi nem szeretjük a pénzt, mi csak használjuk. De a világ szereti a pénzt. A világ agape feltétel nélküli szeretettel szereti a pénzt. Ami azt jelenti, hogy egyetlen egy hang van az életemben, ami bármikor mondhat bármit, és én azonnal feltétel nélkül engedelmeskedek neki, és ez a haszon. A pénz, az érdek. Szeretem a pénzt, a vele járó hatalmat, a vele járó kényelmet, a vele járó dicsőséget. És megjegyzem, ez akkor is probléma, hogyha nincs pénzem. Tehát nem a gazdagság itt a probléma, és nem a szegénység, hanem a pénzhez való szívbeli viszonyom, a hozzáállásom. És példabeszédek 37.9-ben Ágúrnak van egy imája, amely ima a legnagyobb bölcsességről tesz bizonyságot. Figyeljetek! Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok. Adj egy termet, ahol csend van. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok. Ne tagadd meg tőlem. Óvj meg a hiába való és hazug beszédtől, ez egyik. És ez jó. Ennek sok köze van a becsületességhez. És a másik, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Hát ez egy érdekes kérés, ugye? Az a kérése, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. És aztán meg is magyarázza, hogy miért. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva, meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Isten nevét. Úgyhogy mind a kettő, a szegénység is, és a gazdagság is megpróbál. Igaz? Ha szegény vagyok, akkor a szükség egy állandó kísértés. Akkor a szükség egy állandó nyomás a gondolkodásomon. Tudod, mit gondoljak Isten szeretetéről? Mit gondoljak a becsületességről? Mit gondoljak a zsíros állásról, amit ajánlottak, de a bibliaiskolát kéne csak otthagynom? Tudod, egy állandó nyomás alatt vagyok. És a gazdagság is, ugye, amely meg azt mondja, hogy jól laktam, meggazdagodtam, dicsőséges lettem, ügyes vagy, Uram. Ügyes vagyok, Uram. Majd jelentkezem, ha valami hiányom van. Csá. És akkor beszéltünk utoljára. Mert jól lakva azt mondom, hogy kicsoda az Isten. Hát persze, tegye ő a dolgát ott, én meg élek itt, és jól meg vagyok nélküle. És persze ezt nem így mondod, csak úgy mondod, hogy mikor könyörögtem utoljára Istenhez bármiért. Nagyon régen, mert mindent megteszek magam. Úgy értem, eldöntöm, megcsinálom. Nem vagyok kiszolgáltatva semminek és senkinek. Ugye Egyiptomot azért nem szerette Isten, mert Egyiptomban volt a Nílus, és voltak öntöző csatornák. Ami azt jelentette, hogy az ember döntött el, hogy mikor esik az eső. Ugye én oda vezetem az öntöző csatornát, van víz a földön, amikor csak akarom. Nem vagyok én kiszolgáltatva itt holmi Istennek, aki eldönti, hogy mikor esik és mikor nem, hanem én öntözök. A pusztát azért szerette Isten, mert ott a népének még vizese volt, amit megigyon, és még lehetősége sem arra, hogy vessen, vagy bármit csináljon, öntözzön. Egyetlen egy esélye volt Isten. Vagy hullott manna az égből, és ettek, vagy nem, és éhen haltak. Vagy fakadt víz a kősziklából, és ittak, vagy szomjan haltak. Ugye? Vagy Isten gondoskodott a ruhájukról, a cipőjükről, a sarujukról, hogy ne kopjon el, vagy elrongyosodtak. A puszta egy jó hely. Csak nem a hús testemnek, hanem a jelen fejlődésemnek, Istennek, aki egy bizalommal, hittel élő embert akar belőlem faragni. Viszont megjegyzem, hogy amikor a zsidó nép kigyógyult a hitetlenségéből, akkor hova vitte be őket Isten? A Kánaánba, az ígéret földjére, ahol egy földőszűrt akkora volt, hogy két ember csak rúdon tudta vinni. Úgy értem, olyan bőség volt, olyan gazdagság, ami elképzelhetetlen. Na most nem a szegénység a cél, és nem is a gazdagság a rossz, hanem a hitetlenség, a függetlenség a baj. És a bizalom, és a függés, és az Istentől való várakozás a cél. És akár szegény vagyok, akár gazdag, ez a célom. És hogyha megvan ez, és én így élek, gazdag emberként, akkor fedhetetlen vagyok, hibátlan. Hogyha a pénzem A vagyonom egy olyan kategória, amellyel minden nap Istenhez megyek, és tőle függök, és benne bízok, és ő előtte, ő vele hozom meg a döntéseimet, akkor az csodálatos. És a gazdagságom Isten dicsőségére van. És azt hiszem, hogy ilyen emberekre lenne szükség. Mert Magyarország nagyon sokat látott már a csóró keresztényből, akinek savanyú a szőlő, és hiszem, hogy sokszor nem a szabadságban él, hanem a másik oldalon, ahol szegényen szereti a pénzt. Ugye? Ugyanaz zöldben. Tessék? És ez most nem egy ítélet, hogy nem jelenti, hogy valaki szegény, akkor szegényen szereti a pénzt, ha gazdag, gazdagon szereti. Ez mind csak a szívről szól, és mind a szegénység, mind a gazdagság csak egy körülmény, de az biztos, Ágúr beszéde szerint, hogy kihívja az embert, hogy próbára teszi, a szív igazi hozzáállását megmutatja a szegénység is, és a gazdagság is. Mit mondok, amikor harmadik napja nincs mit adnom a gyerekemnek? És mit mondok, amikor annyi pénzem van, hogy ha tudod, kiesik 100 000 forint a zsebemből, nem érdemes lehajolnom érte? Mert hogy van ennyi pénz, meg létezik egy olyan gazdagság, egy olyan siker, ahol ha kiszámolod, hogy mennyit ér a munkaórád, akkor tényleg nem éri meg azt a 15 másodpercet, a 100 000 forint, amíg lehajolsz érte. Vajon meghűlsz ettől? Vajon ezért tényleg nem fogsz lehajolni érte? Vajon soha többet nem lesz seprű a kezedben, mert poros a garázs? Mi lesz belőled a pénz miatt? És remélem, hogy semmi. Tehát remélem, hogy ugyanúgy fogsz bejönni, mint most, és egy normális ember leszel, akivel Isten dicsekszik. Ugye? Akivel Isten dicsekszik. Nézd meg az én fiam. Semmiben nincs hiánya, és alázattal, tisztelettel él előttem. Én vagyok az ura. Pedig annyi pénz van körülötte, hogy a pénze is lehetne az ura. De nem. Vagyis ugyanígy én hiszem, hogy van dicsőség a szegénységben. Van egy barátom, ti is ismeritek, aki amikor megtért, akkor évekig szegénységben élt. Olyanban, ahol nem volt víz, nem volt villany, de víz még volt, az volt az egyetlen. Nem volt telefon, nem volt gáz, és nem volt villany, és tél volt, és nem volt mit enni. Rendszeresen több napig nem evett. És jött a gyülekezetbe, és nem láttad rajta. Tehát úgy nem láttad rajta, hogy akik megtudták, sokkolta őket. És hálás volt, és tele volt örömmel, és dicsérte Isten. És jó, tehát, hogy kulturális hatás, ugye? A világ így él, én hogy élek? Mert ha így élek, akkor bizony nagyon nehéz becsületesnek lenni. Akkor bizony az életem vezérelvei olyanok, amelyek ellene hatnak, mind annak, amit Isten jónak tart. Egy másik kérdés, és ez nem tudom, tegnap sétáltunk a feleségemmel az utcában, és egy aranyos nénike lakik pár házzal arrébb, nagyon öreg, és beteg lett, és 3 hónapig nem is volt ott, nem tudtuk, hogy mi van vele. És elvitték a gyerekei, elvitték vidékre magukhoz. És hát nénike mondta, hogy hát nem, én ezt nem akarom, nem akarok a terhetekre lenni. Azt mondja, de nem, hogy anyuka magázzák. Anyuka annyi jót tett velünk egész életében, hogy most vissza tudunk adni valamit, és hogyha anyuka élete végéig fogjuk gondozni anyukát, akkor se tudunk annyit visszaadni, mint amennyit kaptunk. És én nagyon meghatódva mondta, hogy a gyerekei hogy törődnek vele. Felnőtt saját családuk van már, minden. És arra gondoltam, hogy tényleg milyen furcsa, hogy így megöregszünk, nem? Tehát, hogy gyámoltalanul, gyengén jövünk, és gyámoltalanul és gyengén megyünk el. És a feleségem mondta, igen, azt mondja, csak az a különbség, hogy amikor jövünk, akkor boldogan örülnek nekünk, de amikor megyünk, akkor már csak egy teher vagyunk. És sokszor azt gondolják, hogy jobb lenne, ha minél hamarabb vége lenne, hogy ne legyen gond. És hogy mennyire igaza volt a feleségemnek, és hogy kerültünk egy ilyen világba, ahol a saját szüleink egy teherré válnak. Úgy, hogy egy olyan világban élünk, ahol az értékrend teljesen kicsavarodott. Ahol ezeknek a kategóriáknak, amelyek igazán fontosak, már nincs értéke. És az egész életünket úgy éltük, hogy nem becsültük sokra ezeket az értékeket. A pénzt becsültük sokra, a sikert, az eredményt, a kényelmet, a szórakozást, a gyorsan-gyorsan mindent, ami jó nekem, és semmit, ami nem jó. Az én megítélésem szerint. És azt hiszem, hogy amikor a becsületességet tanuljuk, akkor nem szabad, tehát megint ugye nem szabad három egyszerű szabályt pufogtatva azt mondani, hogy becsületes vagyok. Nem erről szól. A becsületesség arról szól, hogy Isten igazságát szeretem. És megszeretem, mert nem szeretem. Én is a kényelmet szeretem. De azt mondom Istennek, hogy nincs igazam, taníts engem. Van ennél több is. A kényelemnél van több az életben. Mutasd meg nekem. Tégy olyan emberré, aki a te értékeid szerint vágyakozik, kívánkozik a szívében. Ezt értitek? Mert a szívben vagyok becsületes. És lehet, hogy odakint a felszínen elbukom, mindjárt beszélünk róla, de odabent a szívemben bizony Istennek adok igazat. És azt mondom, hogy most elbuktam, és én inkább szeretném a te törvényedet, a te igazságodat követni. Jó, és csak itt néhány gondolat, ilyen fogalmak, mint megélhetési bűnözés, ugye? Az áruházi lopások, azt mondja, havi 8-9 millió forint értékű árut lopnak el áruházakból. Akkor ugyanez az adózás, ugye, hogy több mint 20%-a a gazdaságnak fekete gazdaság. És az is ugye olyan lopás, ahol magamtól lopok, a saját cégemtől, ha úgy vesszük, vagy inkább az államtól, igaz? De a kettő összefügg. Akkor ilyen apró csúsztatások, ugye a vállalati sofőrök nagy része átlagfogyasztás alapján kapja az üzemanyagot, és aztán a többit azt megtartja, vagy megbeszéli a benzinkutassal, hogy agyszámlát 10 000-ről, 5 000-ért tankolunk, és a többit elfelezzük. Dörzsölt vagyok, hey! De nem, ez nem dörzsöltség, ez a betű szerint, ugye, becstelenség. És megint egy nagyon fontos gondolat, hogy van egy vers a Bibliában, és most sajnos nincs itt a két lábon járó Bibliánk, a Kaut Gyuri. Valami olyasmit mond, hogy aki egy ilyen párhuzamba állítja, hogy aki kenyérért lop, azt nem vetik meg, de aki, és valami ilyesmi. Tehát Isten ismeri azt a fogalmat, hogy méltányosság. Tehát most ugye azt mondom, hogy tehát itt van egy sofőr, aki mínusz 50 000 forintból tartja el az 5 tagú családját. Azaz havi 50 000 forint veszteséget termel. Tehát kifizeti a rezsijét, nem iszik, nem csinál semmit, becsületesen dolgozik, 2 másodállása van, havi 150-be kerül, egy 100-as tud megkeresni. És aztán azt mondja a benzinkutasnak, hogy figyelj, állíts meg ki egy nagyobb számlát, és most akkor tudod, lesújtok rá, és elítélem, és tudod, mit mondok? És óvatos vagyok bármit is mondani. Azt mondom, hogy Uram, áldj meg engem, hadd dolgozzak úgy, hogy legyen feleslegem is, hogy ne csak el tudjam tartani a családomat, hanem a rászorulókon is tudjak segíteni. És nem akarok, tudod, így élni. De megmondom őszintén, hogy én nem tudnám kimondani az ítéletet az ember fölött, aki megélhetési bűnözésben él. Jó, és most tudod, most vannak itt fokozatok, de ahova ki akarok lyukadni, az, hogy Isten ismeri a méltányosság fogalmát. Szabályos? Nem szabályos. Méltányos? Méltányos. És mondom, óvatos vagyok ezzel. De De megint, ha azt csináljuk, hogy húzunk egy éles vonalat, és azt mondjuk, hogy ez becstelenség, ez becsületesség, akkor egy olyan törvénykező rendszerbe kerülünk, amiben a lényeget megint nem látjuk. És ez a szív embere, aki megy valami felé, ami tart valami felé. Jó. A felvétel kedvéért csak hadd mondjam, amit Ildi mondott, hogy nincs gumimérce, a mérce az fix, tehát a határ éles, becstelen az, amit az ige becstelennek mond. És a méltányosság nem a mércét teszi máshova, csak kegyelmet ad annak, aki nem bírta betartani a szabályt. És a következő fejezet a tökéletességről szól. És vajon mit jelent a tökéletesség? És ez az, ami szerintem választ ad erre a képre, ezt így összerakja. De amiért a méltányosságot ki akarom emelni, az, hogy nem lehet egy olyan képem Istenről, aki azért, mert nem lyukasztottam a buszon, ami becstelenség, megvetően néz rám és kitagad. Ugye? Mert a szabály azt mondaná, hogy bűnös vagy, és akarattal csináltad, és tudatosan, és sose lyukasztasz, nem vagy a fiam többé. Ugye? A szabály szerint, ha bűn zsoldja a halál, akkor igen, na jó, de nem, azt lopásnak hívják, én loptam. Tehát én loptam, és a bűn zsoldja a halál, a buszjegy az életembe kerül. De igazad van, tehát a törvény ilyen, a törvény éle ilyen éles. És ezt kell megértenünk, hogy ha Isten önmagában csak igazság volna, akkor mind halottak volnánk. Akkor senki nem lenne a mennyben. Isten jelleme ennél gazdagabb, az ő törvénye ennél magasabb. És ahogy minket, mint emberiséget tanít, egy ponton le kellett tanítania a saját jellemének az éles, az igazságos, a törvény szerinti vonásait. És ez a törvény. De aztán tovább tanít minket, és azt mondja, hogy a kapcsolatunk ennél lazább, tágabbat tér, rugalmasabbak vagyunk. És itt jön be a kegyelem, amely azt mondja, hogy nem másítom meg a szabály az, ami a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, ez rosszat tesz, ez jót tesz, és éles a határ, de azt mondom, hogy én fizetem ki a te képtelenséged minden következményét. Én veled vagyok a képtelenséged ellenére. Köztünk van egy szövetség, amely magasabb, mint a törvény. Köztünk van egy szövetség, amely valahogy valami olyasmit mond, hogy bűnös vagy, de én vállalom a bűneit, következményeit. Ámulatos. Tehát a szeretete Istennek kitarthat mellettünk a becstelenségünk ellenére. Ez nagyon fontos. És ez nem azt jelenti, hogy mostantól a becstelenséget szeretem. Ennek pont az a következménye, hogy mostantól az igazságot szeretem. De van terem arra, hogy növekedjek, van terem arra, hogy éljek, hogy ember legyek. A szabály sokszor azért segít, hogy az éretlen ember, aki nem érti a mögöttes szabályt, biztonságban legyen. Ugye, mert az igazi szabály az, hogy ne üssön el az autó, ugye? Ne, a kressz arra van, hogy ne üssön el, ugye, hogy tudjunk közlekedni. És te tudtad, hogy ott már piros, úgyhogy mindjárt mehetsz, tehát te igazából a szabály szelleme ellen nem vétettél, csak a betűje ellen. De azzal, hogy vétettél a betűje ellen, az, aki nem érti a szabály szellemét, a mögöttes elvet, azt mondja, hogy hát akkor át lehet menni a piroson. És ezt csak figyeld meg, hogy Isten, amikor neveli az emberiséget, ugyanígy bánik velünk. Ugyanezt csinálja. Tehát azért ad ilyen éles szabályokat és határokat, hogy túléljük az első éveket, miközben tanítja az igazi szabályt, a szeretetet. És a szabadságot, és a tőle való függést. És a minden hozzászólásod tökéletes, és köszönöm, és abszolút ez a vágy, ez a törekvés. Tehát itt, oké, lehet, hogy az elmúlt heteken, hogy nem voltál itt, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy olyan könnyű leredukálni a becsületességet a szabályok betartásának a kötelességére. Ami egy farizeusi tisztaságra visz minket. Ugye jó farizeusok leszünk mindannyian. Miközben Isten ennél egyszerűen többet akar. És a több az az, hogy én a szívem legmélyén szeressem az igazságot, szeressem a törvényt, szeressem azt, ahogy ő gondolkozik. Hogy a szívem legmélyén eszembe se jusson, hogy én megcsaljam a feleségemet, bármilyen károm származik. Hogy a szívem mélyén fájjon az, hogy valami becstelenségre készülök. Hogy amikor azt akarom mondani a benzinkutasnak, hogy írjunk már egy számlát, akkor ne az legyen, hogy ezt most a vallásom tiltja, de úgyse jön rá senki. Aztán ha rájönnek, akkor nem csinálom többet. Nem, hanem az van ott belül, hogy én nem ez az ember vagyok, én nem így élek, nekem van egy Istenem, aki nagyobb ennél, én nem szorulok erre, én nekem nagyobb hitem van ennél. De a szív mélyén kell, hogy ez ott legyen. Viszont ha mi most itt a tanításban semmi más nem csinálunk, csak pufogtatjuk a szabályokat, akkor azt tanítjuk az embereknek, amit eddig is tanultak, hogy tartsd be a szabályt, de belül tudom, hogy úgyse lehet betartani. Úgyhogy valójában itt is azt tanították, hogy fényezd ki a tányért kívülről, és hogy belül mi van, az meg úgyse érdekel senkit. Ugye, tehát ti most itt azt mondjátok, hogy legyetek baromi becsületesek, de figyelj, ki hiszi el azt, hogy te nem ültél úgy villamoson, hogy nem lyukasztottál. Hát én is ezt csinálom, és akkor hol vagy? Ugyanott vagyunk, ahol eddig voltunk, de tökéletes a hozzászólás, így van. A Péter itt súgja nekem, hogy volt nekünk egy előadásunk a tabukról. Tabuk. És a tabu az olyan erkölcsi kategória, amit soha nem érintek. Nem megyek a közelébe, nem játszom a gondolattal, soha nem csalom meg a feleségemet. A másik asszony az egy tabu, egyszerűen egy ellenség, egy tiltott gyümölcs, nem része az életemnek. Nem csalok, nem része az életemnek. És ez segít a gondolkodásomban, ha ilyen meggyőződésekkel élek, ez rengeteget segít. Az én nagy kérdésem az, hogyha egy picit mélyebbre megyek, hogy vezetsz el egy olyan embert, aki egy ilyen kulturális környezetben él, mint Magyarország, oda, hogy a szíve legmélyén így gondolkozzon, erre vágyjon, és az imái esténként azok legyenek, hogy bárcsak becsületes ember lehetnék, és köszönöm, Uram, hogy ma lyukasztottam, és köszönöm, hogy nem csalom meg a feleségemet, és a szívem mélyén vagyok egy igaz ember. És csak ennyi. Tehát, hogy az ok, amiért nagyon engedékenyen fogalmazok, és amiért beszélek a méltányosságról, beszélek arról, hogy a kapcsolatunk Istennel nem a szabály betartásán vagy nem betartásánál, az, hogy én ezt a szívbeli szeretem a törvényt. 119. Zsoltár, megszerettem a törvényt, ragaszkodom a törvényhez. Még akkor is, hogyha ma még elmegyek a kutashoz, és utálom, hogy elmegyek. Utálom. De nem lesz belőlem farizeus. Tehát nem fogok elbújni Isten elől, mert tudom, hogy emiatt agyon üt. Nem üt agyon, hanem kiemel engem ebből, és nekem ez a vágyam, hogy emeljen ki ebből. És ha azon gondolkozom, hogy a gyerekem fog-e enni holnap is, 5 hónaposan, és azon, hogy én most nem, és nincs rá hitem, hogy Isten ad máshonnan, nincs hitem. És azt gondolom, hogy én most ezt a számlát, én ezt kiállíthatom ezzel a kutassal. Csak erről beszélek, hogy Isten ad nekünk teret a növekedésre, de annyira jó, amit ketten mondhatok, és ezt ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy ez nem teszi gumivá a szabályt. Igenis, ez becstelenség. Igenis, az bűn. És tabunak kéne lennie az életemben. És épül. És lehet, hogy ez az utolsó számla, amit kiállítatok. Sőt, már lehet, hogy ezt se fogom. Uram, tudod mit? Most elő annyit gondolkoztam már ezen. Tudod mit? Vállalom a kockázatot. A gyerekem gyomra az nem az én felelősségem, nem csak az enyém, hanem a tiéd is, Uram. Adj enni a gyerekemnek, és én most bízom benned, és nem állíthatom ki ezt a számlát. És lássuk, hogy mi történik holnap. De lehetek őszinte? Már sok éve keresztény voltam, amikor ezt én még nem tudtam megtenni. Már tanítottam, és az életemnek sok területén nem volt olyan hitem, amivel ezt meg tudom csinálni. Más területeken meg volt. És tudjátok, mit imádok Istenben? Hogy nem rugott ki. Hogy elkísért ezen az úton. És lehet, hogy most is vannak olyan területek az életemben, ahol jogosan mutathatnátok rám, hogy. És Isten most is ad teret a növekedésnek. De mindenképpen van egy irány, mindenképpen van egy vágy, van egy, azt hiszem, hogy nagyon valódi, nagyon mély belső növekedés. És ezt csak a kegyelem tudja megtenni velünk. Csak a kegyelem. Ámulatos. Krisztus elhozta az igazságot kegyelemmel. Elhozta a kegyelmet és igazságot. János evangéliuma 1-ben. És a kettő együtt alkot egy teljes egészet. Egy bűnös emberiség a kegyelemmel tanított igazságot tudja magáévá tenni. A tökéletesség, amiről majd fogunk beszélni, az pont erről szól, hogy a tökéletesség az a tökéletes, ami betölti a rendeltetését. Az a tökéletes, ami úgy működik, ahogyan az el volt tervezve. És mi emberek úgy lettünk eltervezve, hogy Istentől függve a megvallásunkban fedhetetlenül éljünk. És ez az, hogy ha én tudatosan, szánt szándékkal, életstílusként követem a becstelenséget, az probléma. De ha törekszem, vágyódom, és tisztában vagyok az igazsággal, azt nem ferdítem el, és megvallásban élek, azaz, Uram, bocsásd meg, hogy nem lyukasztottam. Bocsásd meg, nem vettem jegyet. Mert úgy gondoltam, hogy ha ezt a buszt lekésem, akkor a gyerekem 20 percet áll egyedül az iskola előtt, és legutóbb is síró görcsöt kapott. És bocsáss meg, lyukasztanom kellett volna, de felszálltam a buszra, mert a gyerekem 20 percet állt volna különben. Megvallom. Én nem ferdítem el a dolgokat azért, mert így engem igazolnak. Akkor fedhetetlen és tökéletes ember vagyok. És bizony a szívemben épül a vágy arra, hogy a cselekedeteimben is minél inkább meglátszódjék a... Tehát milyen fura népség vagyunk, hogy adót akarunk fizetni. Nem? De, igen. De nem. Tehát, hogy milyen fura népség. Tehát lehet, erről beszéltünk. Tehát, tehát én valószínűleg nem fizetem be a 79%-át a jövedelmemnek adóba. Tehát valószínűleg nem fizetek annyi adót, amennyit kellene. De szeretnék. Komolyan. Tehát, hogy csinálta ezt Isten, hogy 10 év alatt, onnan, hogy 11 néhány év alatt, onnan, hogy büszke voltam rá, hogy nem fizetek adót, eljuttatott oda, hogy szívből, az egyik legnagyobb vágyam az, hogy a könyvelésem amennyire csak lehet tiszta legyen. Komolyan örömöt jelent a gondolat, hogy teszek még egy lépést afelé, hogy ez így a helyére kerüljön. Perverz. Nem? Hát ez... Hát de... És ezt a kegyelem tette. Ezt a kegyelem tette. A törvény sose tudta volna megtenni. Mennyei Atyán, köszönjük neked a mai tanítást is, és a mai vigasztalást, bátorítást, és felismerjük a kezedet az életünkön, a szívünkön, és tetszik nekünk, ahogy bánsz velünk, tetszik nekünk a gyümölcs, amit megteremsz rajtunk, és bizony nem akarunk mit tenni nélküled semmit. És ha te velünk vagy, akkor pedig bármit meg tudunk tenni. Akkor még becsületesek is lehetünk, még adót is fizethetünk. És tetszik ez nekünk, dicsekszünk veled, Uram. Te vagy az Istenünk, és bizony szépen járatsz minket. Mindenünk megvan, ami szükséges, sőt, és ez a te dicsőséged. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. És hogyha valaki még nem ismeri Jézust, nem ismer téged, mint a megváltóját, akkor csak egyszerűen mondd el ezt az imát magadban. Elfogadlak, Jézus. Tudom, hogy meghaltál minden hibámért, minden bűnömért, minden becstelenségemért, és kifizetted a tartozásomat. Csak el kell fogadnom ezt az ajándékot. Elfogadom. Adj örök életet, és áldj meg a földi életem minden napján. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.